Még az igehirdetés előtt hoztam néhány képet a tegnapi napról, aki nem volt ott, hogy lássa, hogy hol voltunk, illetve azok kedvéért is, akik ott voltak, hogy ők is lássák, hogy hol voltunk, mert elég nagy köd volt, és van egy-két kép, amit mi nem láttunk, csak ott van. Innen indultunk, aztán nézzük a következő képet. Itt az alján a hegynek még egészen jó idő volt, úgyhogy hát ilyen helyeken mentünk fölfelé. Következő. Na hát ezt már mi nem láttuk, de itt voltunk egyébként. Itt nagy köd volt már, de szép volt, menjünk tovább. Ezt meg már végképp nem láttuk, mert itt a hegy tetején voltunk egy nagy felhőbe. Még egy kicsit, hát így nézett ki az előző kép, tulajdonképpen ahol voltunk. De 37-en voltunk így nem csak a gyülekezetből, az zalaegerszegi gyülekezetből is, meg kőszegiből, meg még külső emberek is voltak. És azt gondolom, átéltük mi is azt, hogy Isten megóv bennünket, közben lehet még egy képet nézni. Ez a csúcs, és még egy képet. Így néz ki eredetileg, és aztán a következő látszik, hogy amikor mi ott voltunk, akkor hogy nézett ki. Hát a 37-ből csak 31-en jutottunk föl a csúcsra, a többiek egy picit lejjebb megálltak. De hazaértek, igen, tehát az a csoda megtörtént, hogy senki nem tévedt el, pedig eléggé nagy volt a köd, és nehéz volt tájékozódni. Volt egy olyan rész is, amikor mentünk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy egy tehéncsorda közepén vagyunk, és mindenhol tehenek fekszenek, de azt nem vettük észre, hogy mikor jutottunk oda közéjük. Úgyhogy ilyenkor az Úr, azt látom, hogy nagy annyiféle lehetőség lett volna valami bajra, hibára, vagy olyan dologra, ami baleset lett volna, és nagyon hálásak vagyunk, hogy megőrzött minket. És azért is nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert majd amiről ma is fogunk beszélni, hogy hát tudtuk egymást úgy gondolom hordozni, egymásnak a nehézségeit, vagy olyan dolgokat, amit különbözők bennünk, és hogy egy nagyon jó 37 ember az már egy elég sok ember, különféle adottságokkal, és hogy egy igazi békességben tudtunk végigmenni, úgyhogy jó élmény volt. Eldöntöttük, hogy a jövőre is még egyszer ezt megpróbáljuk, hogy megnézzük azt, hogy mit lehet látni, mert az a következő képen látható, hogy mit nem láttunk. Hát végülis így néz ki a tető, meg még egy kép egy ilyen naplemente. Úgyhogy aztán, hát mi felhőbe jöttünk le, de jó kirándulás volt, és egy nagy élmény volt, azt gondolom, mindazoknak, akik ott voltunk. Köszönöm szépen a képeket. Szeretném, ha most kinyitnánk a Bibliánkat a római akhoz írt levélnél. A 15. részből fogunk olvasni az első 7 igeverset, de még előtte szeretném azt kérdezni, hogy hogy is vagyunk mi most itt, amikor hallgatjuk Istennek az igéjét, mert talán sokszor az van bennünk az ige hirdetés hallgatásánál, meg az ige olvasásnál, hogy ugye megértsük az igét, és hogy talán vajon mond-e valamit az Isten, amit most én tényleg megértek, és ami olyan lesz, hogy valami új dolog lesz, vagy valami különleges lesz. De kevesebbet szoktunk talán azon gondolkozni igeolvasás előtt, hogy mielőtt kinyitjuk az igét, elmondjuk az Úrnak, hogy Uram, most olyan szívvel szeretném kinyitni a Te igédet, hogy engedelmes akarok lenni. Hogy amit olvasok, amit most mondasz, azt segíts nekem, hogy azt most én be is fogadjam, és ne csupán az legyen, hogy egy valamit hallok, ami érdekes, vagy nem érdekes, vagy elgondolkoztató, hanem már előtte kifejezem Istennek az én bizalmamat, hogy Uram, én szeretném, hogyha most amit mondasz nekem, azt én meg is tudnám tenni. Ez egy izgalmas dolog, mert hát ugye valami olyasmire mondjuk azt, hogy igen, amiről nem tudjuk, hogy mi lesz az. Általában a megtérés is egyébként egy ilyen dolog, akkor abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy nagyon lelkesen mondjuk az Úrnak, hogy Uram, veled fogunk járni, és megelőlegezzük, ha lehet ilyet mondani, Istennek a bizalmat, hogy az jó lesz, amit az Isten nekünk ad. És hát azt gondolom, hogy akik így már az Úrra járunk, különböző mennyiségű időben, tudjuk mondani, hogy ez egy jó dolog, igaz? Tudjátok mondani, hogy jó volt megelőlegezni Istennek a bizalmat? Hogy, és van olyan, aki azt tudja mondani, hogy amikor megtért, akkor tudta előre pontosan, hogy mivel is jár a hívő élet? Úgy minden részletében. Van itt olyan? nincsen, ugye? Ezt nem tudjuk, hanem van egy mély bizalmunk az Isten felé. És most ezt kérlek, erre kérlek benneteket, hogy amikor most kinyitjuk az ígét, akkor ez a mély bizalom legyen ott a mi szívünkben. És kérlek most benneteket, hogy álljunk föl, és így olvassuk föl az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből. A Rómaiakhoz írt levél 15. rész, és az első 7 verset fogom felolvasni. Mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzem, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid, gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért, és hálát adunk azért, hogy megismerhettünk téged, hálát adunk azért, hogy akkor igent mondtunk neked, és még most sem tudjuk, Uram, pontosan, hogy milyen dolgok várnak ránk, de szeretnénk kifejezni a mi bizalmunkat, hogy tudjuk, hogy ami nálad van, ami tőled való, az jó. És így szeretnénk most a mi szívünket, a mi gondolatainkat megnyitni a te igéd előtt, hogy igent mondani arra, amit ma mondani fogsz nekünk ezekből az igékből. Kérlek téged, hogy segíts bennünket, hogy megértsük, és meg is tudjuk cselekedni, be tudjuk fogadni a te tanításodat. Amen. Ámen. Foglaljatok helyet. A múlt vasárnap, ha emlékeztek rá, akkor kivetítettem egy-két képet, ez a Mi a gyülekezet témában. Van a közösségünkben egy ilyen kis útmutatás, iránymutatás, úgy hívjuk. Úgy fogalmaztuk, hogy arról, hogy mit értettünk meg Isten igéjéből a gyülekezethez tartozás gyakorlati vonatkozásairól. Azért mondjuk azt, hogy iránymutatás, mert nem várhatjuk el magunktól, meg minden új embertől, hogy azonnal pontosan ilyen legyen, és ha őszinték vagyunk, akkor amit itt leírtunk és megfogalmaztunk, akkor tudjuk, hogy hát nem vagyunk pontosan ilyenek, de ilyenek szeretnénk lenni. És ebben van négy téma, ebből most a másodikkal foglalkoztunk a múlt alkalommal is, és most is a másodikkal fogunk foglalkozni. Ez így szól, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag osztozon a gyülekezetért való felelősségben. És ennek négy gyakorlati aspektusa van. Az egyik, hogy a növekedésért imádkozunk, a gyülekezetnek a növekedésért számban és lélekben. És hogy törekedjünk a nem hívő emberekkel kapcsolatot teremteni és hívogatni őket. Tehát erről volt szó a múlt vasárnap, hogy ez egy felelősségünk, egy közös felelősségünk, hogy kapcsolatot teremtünk olyan emberekkel, akik még nem ismerik az Istent, és köszönjük szépen nektek a bizonyságtételt, Zsolt és Enikő. Nagyon jó volt hallgatni, és nekem különösen egyébként jó volt, mert a te bizonyságtételed az szinte egy az egyben ugyanaz, mint az enyém, majd el fogom neked mondani, hogy nagyon sok pontban nagyon hasonló volt. De ott volt benne mindannyiótoknál, hogy voltak emberek, akik körülöttetek voltak, és akik megszólítottak időnként még olyankor is, amikor ti nem is annyira akartátok ezt. És erről volt szó a múlt alkalommal is, hogy igen, ezt nekünk tennünk kell. Viszont a mai napon a másik két témával fogunk foglalkozni, ami úgy szól, hogy a közösségbe látogatókat szeretettel fogadjuk, és az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Ez is a mi feladatunk. Tehát az, hogy hívogatjuk az embereket be, de itt nem áll meg a dolog, hanem azok, akik bejönnek közénk, és itt vannak közöttünk, őket szeretettel kell, valódi, mély szeretettel kell fogadni, ami azt gondolom, hogy talán ott kezdődik, hogy igazi, valódi érdeklődés van bennünk a másik ember iránt. Tehát nem csak egy fő, és akkor kipipálunk, hogy egy szék újra megvan telve, és milyen jó, hanem van egy igazi, valódi érdeklődés. Ez ma nagyon kevés helyen történik meg. Ugye a mai fogyasztói világban mindenhol az van, hogy az ember az tulajdonképpen egy vásárló, vagy egy új tag, vagy még egy a tömegben még valaki, és milyen jó, hogy ott van. És nagyon kevés helyen érik meg az emberek azt, hogy valaki tényleg érdeklődik irántuk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, ezt mennyiszer, vagy hány helyen tapasztaljátok, ahova mentek, hogy itt egy valódi mély érdeklődés van. És Krisztus ilyen. Ő valóban érdeklődik irántunk. Ő valóban az érdekli, hogy mi van velünk. És nem az érdekli őt, hogy van-e pénzünk, vagy éppen most egy fővel több lesz az ő egyháza, hanem valóban érdeklődik irántunk. És ezt kéri tőlünk is. És utána azt is olvastuk, hogy fontos az ige alapján, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Hát ezt tapasztaltuk talán a kiránduláson is, hogy hordoztuk egymásnak az erőtlenségeit. Bár nem tudom, hogy akik kirándulni voltatok, hogy tudjátok-e, kik voltak az erősek, és kik voltak az erőtlenek. Mert lehet, hogy arra gondolunk, hogy azok voltak az erősek, akik ugye fölmentek a csúcsra, és akkor volt 6 erőtlen, akik már nem jutottak föl, de én nem gondolom, hogy erről lett volna szó. Az ige valami egész másról beszél az erőtlenség kapcsán, majd ezt fogjuk már egy picit kutatni. Most nem is válaszolom meg ezt, mert nem is osztályoztam is senkit, hogy na, ki az erőtlen, ki a kevésbé erős, vagy kevésbé erőtlen, de mégis az van, hogy hordoznunk kell egymást. És erről szeretnék ma beszélni Isten igéje alapján, hogy mit is jelent ez. A római gyülekezet sok tekintetben más volt, sok tekintetben hasonló volt, mint a többi közösség. Talán ebben a gyülekezetben különösen ott volt, hogy voltak zsidókból lett keresztények, akik hát régóta Istent követték, de aztán megtértek, és így váltak keresztényé. És voltak olyanok, akik viszont pogányokból lettek keresztények, és aztán így értek ott a gyülekezetbe. És ez a két csoport, azért látjuk az Új Szövetségben, azért nem könnyen fért meg egymás mellett, mert nagyon távolról jöttek. Az egyiküknek volt egy komoly istenismeretük, ott volt nekik a törvény, ami szerint ők éltek, és azzal küzdöttek és gondolkoztak, hogy most akkor a törvény, vagy a kegyelem, vagy egyáltalán nem is lehet ezt így föltenni, mert nyilván a törvény az nagyon fontos, de mégis átmentek a kegyelem idejébe, és hogy akkor mit tartsanak meg, mit ne tartsanak meg. Pogányoknak ez nem volt olyan érdekes dolog, ők örvendeztek Krisztusnak a kegyelmében, és élték az ő életüket, és ebből feszültségek támadtak ebben a közösségben. Valószínű, hogy egy elég heterogén közösség volt, egy elég olyan közösség volt, hogy sokféle ember volt benne. És egyébként a mi közösségünk is azt gondolom, hogy ilyen. Itt is nagyon sokféle ember van, hogyha így rátok nézek, meg magamra nézek, akkor tudom, hogy egészen máshonnan jöttünk. Vannak közöttünk olyanok, akik már nagyon régóta baptista közösségbe járnak, vannak olyanok, akik nem régóta járnak, vannak akiknek a szüleik hívők, nem hívők a szüleik, vannak, akik így gondolkoznak, úgy gondolkoznak. És ezért mondja Isten igéje, most visszatérve már a római gyülekezethez is, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy hordozzuk egymásnak az erőtlenségeit. De lenne most itt egy kérdésem, hogy mit is jelent hitben erőtlennek lenni? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy te magadat hova sorolod? Most ebben itt ebben az igében. Itt vannak hitben erősek, meg vannak hitben erőtlenek. Te magadat melyikbe sorolod? Mit gondolsz magadról, hogy te erős vagy, vagy gyenge vagy hitbe? Nem is olyan könnyű ez a kérdés. Nem tudom, hogy van-e kész válaszotok már magatokban ebbe, hogy ti melyikek vagytok. Mert ugye milyen jó, hát ha első lett el azt mondja, hát hogy erős vagyok hitben, mert hát mégiscsak az a menő, meg hát Pál is ugye oda sorolta magát az erősek közé, de hát aztán utána meg gondolhatjuk, hogy na de tényleg erős vagyok? Tényleg erős vagyok a hitben? Meg hát azért, akik az erősek, azoknak kell hordoznia a másikat, az meg azért nem is mindig olyan könnyű. Lehet, hogy valaki úgy van, hogy ő még gyenge, és örül neki, hogy még azért őt hordozzák, és hát majd valamikor biztos erős lesz. Hát, ez egy nagy kérdés ma, hogy hova sorolod önmagadat, de szeretnék ebben olyan értelemben segíteni, hogy csak hogy tisztázzuk azt, hogy itt a hitben erőtlen, az nem azt jelenti, nem olyan értelemben beszél itt Pál az erőtlenségről, hogy mondjuk az, akik erőtlenek, azok tele vannak bűnökkel, azok az erőtlen keresztények, és akkor vannak, akik meg kevesebb bűnük van, azok az erősebb keresztények. Nem erről beszél itt Istennek az igéje. Tehát hitben erősnek vagy erőtlenek nem ezt jelenti. Az sem jelenti, hogy valaki esetleg erős akaratú, és úgymond meg tudja valósítani a dolgait az életben, és ő egy hitben erős, mint például most a kirándulásnál, aki kemény akarattal a nagy hidegbe meg ködbe fölküzdötte magát a csúcsra. És akkor vannak, akiknek meg ez nem ment, ő valamiért, lehet, hogy nem is akartak följönni a csúcsra. Tehát nem erről van szó, amikor azt beszélik, hogy valaki hitben erős, vagy nem erős. Nem is jellembeli dolgokról van itt szó, hogy valaki egy erős jellem, valaki meg kevésbé, hanem itt valami egész másról van szó, hitben erősnek lenni, hogyha megnéznénk, és majd fogok néhányszor utalni a 14. részre a római levélben, akkor ott látjuk, hogy egy olyan dologról van szó, amit úgy mondanám, hogy a lelkiismeretünknek a szabadságán a kérdés, hogy aki hitben erős, az egy igazán felszabadult lelkiismerettel éli, tudja élni az ő életét Krisztusban, aki pedig gyenge, őneki vannak ebben kérdések, vannak ebben olyan problémák, hogy kételjei vannak talán arról, hogy most akkor ő jó úton jár, nem jó úton jár, vagy úgy gondolja, hogy bizonyos dolgokat nem tehet meg, mert különben akkor baj lesz ebből. Itt konkrétan arról van szó, hogy nagy valószínűséggel olyan keresztények, akik zsidókból lett keresztények lettek, és zsidók is maradtak abban az értelemben, hogy ők ettől még ehhez a néphez tartoztak, és Istennek a népéhez tartoztak. Ők úgy gondolták, hogy bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, nem lehet mindent enni, nem lehet azt, hogy bizonyos ünnepnapokat nem tartunk meg. És Pál ezt itt tárgyalja, hogy hogyan is kell ezekről gondolkozni. És nagyon úgy néz ki, hogy itt, amikor valakiről úgy beszélünk, hogy hitben erőtlen, akkor vannak ilyen hit bizonytalanságai, lelkiismereti bizonytalanságai, hogy most jó úton járok-e, vagy szabad ezt nekem csinálni, vagy nem szabad ezt nekem csinálni. Pál azt mondja, ő magát itt ebben a levélben a hitben erősek közé sorolja egyértelműen. És azt mondja, hogy neki van szabadsága mindenre, olyan értelemben, hogy tehát ő Krisztussal jár, Isten lelke vezérli őt, ő neki azt is mondja egy helyen, van szabadsága szűkölködni, van szabadsága bővölködni, ő meg tud enni mindent, ő nem gondolja, hogy ezektől a dolgoktól bármi lényeges dolog függene. Ez nem azt jelenti viszont, hogy úgymond Pál szabados lenne. Tehát nem szabad összekeverni arról, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő bármit megcsinált az életben, és neki semmi kötöttsége nincs, az a hitben erős. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki az ő lelkében, egy igazi békében és örömben van, ez jellemzi az ő lelki állapotát. Itt egyébként a 14. részben, a 17. versben mondja Pál, hogy hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Hogyha ez van a te lelkedben, hogyha te így éled a hívő életedet, egy belső mély megnyugásod van az Istennel való kapcsolatban, akkor mondhatjuk, hogy igen, hitben erős vagy, és hogyha tele vagy kételyekkel, nehézségekkel, akkor lehet, hogy ezen jó lenne változtatni. De vissza fogunk még ide térni, szeretném azt még előtte elmondani, hogy mi is mindennek a célja. Nem az a cél, nem olvasunk ilyesmit Istennek az igéjébe, hogy valamiféle ilyen, most így mondom, bivajerős keresztényeké váljunk, és hogy mindenki olyan fantasztikus keresztény legyen. Ezt nem olvassuk Isten igéjébe, hanem azt mondja itt az 15. rész 5. versébe, hogy a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek,
hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek a Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Azt mondja itt Pál, hogy úgy néz ki, hogy ez a hordozása egymásnak, és hogy az erősek hordozzák azokat, akik éppen valamiben gyengék, ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a közösség az csak így tud egységbe maradni. Másképp nem lehet. Úgy nem tudunk elmenni kirándulni se, pedig az egy sokkal egyszerűbb dolog, mint közösségben együtt élni, hogy mindenki mást akar, és senki nem akar senkihez alkalmazkodni, hanem csak úgy tud menni egy közösség előre, ha van egy egység. És ennek az egységnek a kulcsa úgy tűnik az, hogy mi hitben egyre erősebbek váljunk, mint ahogy az Efezusi levél is írja, hogy növekszünk föl a Krisztushoz az egységbe. Másrészt szeretnék idézni Jézusnak az imádságából néhány mondatot, János Evangélium 17:20-ból, hogy ennek az egységnek van még egy nagyon fontos következménye, de nem értük könyörgök csupán, azt mondja Jézus, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogy te, Atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te elküldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet neked adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ismerjük ezeket a mondatokat Krisztustól, hogy a mi egységünk, ami a gyülekezetünk, a közösségünknek az állapota az nagyon lényeges abban a tekintetben, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. Tehát ennek az egész hordozásnak, annak, hogy mi hordozzuk egymást, az a fő célja, hogy egységben tudjunk maradni, és az a fő célja, hogy egy szívvel tudjuk dicsérni az Urat, és hogy tudjuk hirdetni Istennek az igazságát. Visszatérve tehát, hogy akkor kik az erősek, és kik a gyengék, és hogy most akkor mi erősek vagyunk, vagy gyengék vagyunk, talán úgy mondhatnám, hogy aki állandó aggályokkal van tele, hogy most jól éli-e az életét Krisztusban, vagy nem jól, vagy szabad-e neki ezt, vagy szabad-e azt, és egy tulajdonképpen a lelkiismeretében egy állandó ilyen küzdelemben van, és nem feltétlenül azért, mert egy nyilvánvaló bűn van az életében, mert az egy másik dolog, hanem úgy bizonytalan ebben, hogy most én jól teszem a dolgokat, megfelelésekkel van tele. Tehát van benne egy csomó olyan dolog, ami úgy érzi, hogy meg kell felelnie az Istennek azért, hogy Isten őt elfogadja. Mondhatjuk azt, hogy talán nem, mondhatom azt, hogy nem hitben erős az állapot, amikor ebben vagyunk. Vagy pedig azt is mondhatnám, hogy ennek a fordítottja is igaz, hogyha valaki túl biztos, és azt mondja, hogy ő aztán mindent megtehet. Ezek azok a helyzetek, amikor mondhatjuk, hogy igen, valaki hitben gyenge. Talán amikor valaki frissen megtért, akkor egy természetes állapot, hogy úgy gondolja, hogy övi az egész világ, és még sok mindent nem értett meg. És ez egy úgymond normális helyzet abban, hogy még sok mindent meg kell tapasztalnia. De tudjuk azt, hogy van sokszor olyan helyzet az életünkben később is, amikor azt mondjuk, hogy nem érzem azt, hogy rendben lenne az életem. Lelkiismereti kérdéseim vannak állandóan, és nem mondhatom azt, hogy békességben és szentlélekből örömben van az életem, hanem bizonytalan vagyok. Hitben bizonytalan vagyok. Mondhatjuk azt, hogy ha így vagy, akkor nem lehet mondani, hogy most hitben erős vagy. Hogyan fogsz tudni így másoknak segíteni? A hitben erős, azt úgy tudnám lefordítani leginkább, hogy bízik Isten szeretetében. Teljesen biztos abban, hogy az Atyához bármikor oda mehet, és abban az állapotban vagy, hogy rendben van az életed Istennel. Rendben van az életed Istennel, és ez nem feltétlenül azért van, mert éppen tökéletes vagy, vagy semmilyen bűnöd éppen nincs, és nem történt, de érzed azt, hogy rendben van a kapcsolat. Érzed azt, hogy te Istenhez tartozol, és ilyen módon nem vagy bizonytalanságban. Hasonló ez, amit a múlt héten is mondtam, ahhoz a gyermekhez, akinek a szüleivel rendben van a kapcsolat, és bármi rosszat tesz az iskolába, vagy bármi éri őt az iskolába, bátran megy haza, mert tudja, hogy mehet az Istenhez. És nem lehet őt kipiszkálni az ő, hogy mondja, béketűréséből, mert van egy mély bizalma a szülei felé. Ilyen az, amikor mondhatjuk, hogy hitben erős vagy. Vagy, még azt is hozzátenném, hogy elfogadod a helyzetedet, amiben vagy. Tehát el tudtad fogadni azt, amiben éppen vagy. Ahogy hallottam Enikőnek a bizonyságtételét, amikor, most nincs itt Enikő, ugye? Nem látom. Jó. De nem azért jó, mert hogy akkor lehet róla beszélni, hanem csak akartam volna ránézni. Hogy amikor mondta Enikő, hogy miket kapott ő az Úrtól, ugye, szűkölködés, meg nehézségek, hogy ilyenkor, amikor ilyenek vannak az életünkben, hogy el tudjuk-e fogadni azt, amit az Isten kínál nekünk. Ott van-e mélyen a bizalmunk az Istenben. Mert ha ebben az állapotban vagyunk, akkor egy lélekben erős helyzetben vagyunk. Ha így vagyunk, akkor nem önmagunk körül forgunk, és nem az van, hogy jaj, mi lesz velünk, hanem van egy szeretett kapcsolat az Istennel, egy mély bizalmunk az Istennel. Szeretnék egy-két példát mondani erőtlenségre, azért, hogyha van ilyen az életünkben, akkor felismerjük azokat. Mert nem tudom, hogy mennyit gondolkoztatok ezen, hogyan is állunk mi ezekkel a dolgokkal. Én például azt vettem észre, hogy amikor úgy mondanám, hogy valaki pogány szituációból, vagy helyzetből tért meg, tehát nem vallásos volt korábban, akkor amiből megtér az illető, az számára egy tabu témává válik. Például, hogyha valaki mondjuk részegeskedésből tért meg, akkor ő nagyon könnyen el tudja azt mondani, hogy hát az ital az egy olyan dolog, hogy még ránézni se szabad, és mindenkit nagyon könnyen meg tud vetni, aki mondjuk esetleg mondjuk ivott egy pohár bort, mert ő számára azt megértette, hogy az egy lehetetlen dolog, neki nem is szabad, de egy hitbeli erőtlenség azt gondolni, hogy azért, mert te innen tértél meg, és neked ez egy nagyon nagy bukás volt, azért másnak ez nem szabad. De mondok mást is, ilyen lehet például mondjuk a paráznaság területe, hogyha valaki innen tért meg, akkor ő nagyon-nagyon ezen a területen úgy van, hogy az, hogy esetleg mondjuk ránézzen valaki, és mondjuk udvaroljon esetleg valakinek, már az is nagyon necces dolog, hanem először meg kell kapni az Úrtól, addig tulajdonképpen még beszélgetni se szabad, mondjuk egy fiúnak, meg egy lánynak. Ez is lehet egy hitbeli erőtlenség, mert ő nagyon megütötte magát ezen a területen. Az én életemben például ilyen volt a túlzott hazaszeretet. Én a megtérésem előtt, mondhatom így finoman kifejezni, hogy túlzott hazaszeretettel rendelkeztem, és amikor megtértem, akkor az volt bennem, hogy aki ilyen nemzeti gondolkodású, vagy egy kicsit is már, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy itt a magyarság neki fontos, hát az már valami nagyon bűnös dolog lehet, és nagyon veszélyes, mert én tudtam azt, hogy én hova jutottam ezen a területen, tudtam azt, hogy én bennem gyűlölet volt, és egy nagyon mély elutasítás volt mások miatt emiatt, és meg kellett tanulnom, hogy hát ez nem így van, hát lehet szeretni a mi hazánkat úgy is, hogy hívő vagyok. Aztán lehet ilyen a zene területén, lehet ilyen mondjuk valakinek mondjuk a tradicionális közösség, hogy mondjuk volt egy tradicionális közösségben, és akkor úgy érezte, hogy ott minden üres, minden rossz, és aztán megtért, és akkor az jött le neki, hogy hát minden lehetséges, csak tradicionális gyülekezetben nem szabad járni, mert az borzasztó, mert ott minden rosszul van. Nem tudom, értitek-e ennek a lelkületét, amikor valamiből mi megtérünk, és tulajdonképpen kivetítjük azt, ami milyenek voltunk mi annak idején mindenkire, és azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat tilos csinálni. Hát ilyen dolgok lehettek például a római közösségben is. De aztán ott vannak a vallásosságok, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy ő mindig úgy dönt, hogy két Isten tisztelet van, hát az az alap. Tehát olyan lehetetlen, hogy ne legyen két Isten. Az bűnös dolog, hogy nincsen két Isten tisztelet, és nem tudja elfogadni, hogy máshogy van. Vagy például lehet ilyen is, hogy hogyan kell öltözködni, vagy milyen legyen a gyülekezet. Lehet új gyülekezetben is, hogy valaki egy új gyülekezetbe járt, házi csoportok voltak a közösségben, és elment egy másik gyülekezet, és nincsenek házi csoportok. És már rögtön fel van háborodva, hogy hát micsoda gyülekezet ez? Hát a gyülekezetben házi csoportoknak kell lenni. Értitek ezt, hogy ez nem is arról szól, hogy valaki frissen tért meg, vagy régóta hívő, vagy pedig vallásos volt, vagy nem volt vallásos, hanem egy bizonyos olyan gondolkodás, hogy amit te megértettél, ami neked fontos volt, azt rögtön kivetíted mindenkire. Itt egyébként a római gyülekezetben nem biztos, hogy csak arról volt szó, mert itt úgy tűnik elsőre, hogy mondjuk a zsidókból lett keresztények voltak inkább a hitben erőtlenek, hiszen ők gondolták azt, hogy bizonyos törvényeknek nekik meg kell felelni, és úgymond a pogányokból lett keresztények meg szabadok voltak ettől, de hát ott van például Pál is, aki zsidóból lett keresztény, és ő teljes mélységében megértette ezt a dolgot, hogy mit is jelent a szabadság Krisztusban. Aztán lehettek olyan pogányok, akik meg bálványimádásokból tértek meg, és bizonyos olyan dolgokban is már bálványokat láttak, amikben mások még éppen nem láttak annyit. Tehát az, hogy mit jelent hitben erősnek lenni, az azt mondhatnánk, hogy azt jelenti, hogy te szabad vagy Krisztusban, tudod a magad helyét, és egy mély békességben élsz, és a lényeget megértetted, és nem erőszakolsz rá másokra olyan dolgot, amik nem kellenek. Nagyon fontos dolog, hogy hogyan lehet, mi az út az erőtlenségből az erősség felé. Mert ez egy jó kérdés, mert ugye itt nem arról van szó, nem azt mondja Pál, hogy most szépen akkor beosztjuk magunkat, hát én egy hitben gyenge vagyok, akkor engem hordoznak, és akkor hát én így vagyok. Van, aki meg hitben erősül, aki meg állandóan hordozni kell a többieket. Nem egy statikus állapotot mond itt Pál. Nem jó az, hogyha ez így marad. Tehát ha picit is gondolkoztál azon, hogy te most hol vagy, akkor nehogy azt mondjad, hogy hát én itt vagyok, és akkor ennyi. Hanem egy nagy kérdés, hogy hogy tudok változni. És egész biztos, hogy mindannyiunknak az életében vannak erőtlenségek. Vannak olyan dolgok, amik talán hitbeli erőtlenségnek mondhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy jó lenne ebből változni. Még akkor is, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy talán ez nehéz, vagy éppen most nem is kényelmes. Én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy erősebbé váljunk hitben, az, hogy Istennek a szeretetét elfogadjuk, és Istennek a szeretetét megtapasztaljuk, és megértjük. És ez válik a mi életünk legfőbb pontjává, stabil pontjává. Kérdezlek téged most, hogy érzed most Isten szeretetét? Bár nem az a lényeg, hogy érezzük-e, mert tudjuk, hogy a keresztények nem arról szól, hogy mit érzünk, de tapasztalod Istennek a szeretetét, és abban a helyzetben vagy, hogy igen, tudod, hogy Istennek a kegyelmében és örömében és szeretetében jársz, vagy esetleg az van benned, hogy mint hogyha Isten megfeledkezett volna rólad, vagy éppen te tudod, hogy más utakon jársz. Ha nincs meg az Istennel való mély kapcsolatod, nincs meg benned az, hogy Istenre mindig számíthatsz, és mindig oda mehetsz, akkor nem fogsz tudni hitben erős lenni. Úgy nem tudsz erősen élni, úgy nem tudsz engedelmeskedni, úgy nem tudsz semmit megtenni, hogyha nincs meg ez a szeretett kapcsolat az Istennel. Amit az előbb már felolvastam a 14-17, itt ebben az újfordítású Bibliában olyan szépen van leírva. Szeretném ezt felolvasni nektek, ami ezzel kapcsolatos, tehát 14-17. Azt mondja, hogy csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme. Azt mondja, hogy csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme. Ez szinte egy mondatban összefoglalja, hogy mit is jelent hitben erősnek lenni. Akkor azt tudod mondani, hogy csak az számít, hogy az Isten elfogad-e engem. És a békesség uralkodik-e a szívemben, és a Szentlélek örömében vagyok-e. Ha ez van a te lelkedben, ez van a te szívedben, akkor azt mondom, hogy hitben erős vagy. Hitben erős vagy, mert akkor nem hiába kapsz egy kritikát, hiába fog valaki megbántani téged, nem fog téged kibillenteni ebből, mert neked az számít, hogy az Isten elfogad-e. Ezt a te lelkedben érzel, és hogyha vannak olyan dolgok, amiket jó lenne rendezni az Istennel, akkor főleg most itt, amikor az úrvacsora előtt is vagyunk, akkor nagyon jó lehetőség ez, hogy rendezed, és mondjad azt az Istennek, hogy Isten nekem csak ez számít. És nekem nem számít, hogy mások mit mondanak, mások mit gondolnak. Itt megint csak megjegyzem, hogy nem azt jelenti, hogy engem abszolút nem érdekel senkinek a véleménye, nem erről beszélek. De az én önértékelésemben azt számít, hogy Isten elfogad engem. És hogyha ezt megtapasztaltam, és így vagyok, akkor hitben erős vagyok. Vagy hogy a békesség van-e az én szívemben? Hogy békesség van a te szívedben? Egy mély békességben élsz, mert ha ez van a szívedben, akkor erős vagy. Akkor hitben erős vagy, akkor tudsz mások felé szolgálni, tudsz másokat hordozni. És hogy a Szentlélek öröme van-e a te szívedben? Hogy függetlenül attól, hogy most éppen milyen nehézségeid vannak, mégis érzed azt, hogy az Úrral jársz, és a Szentlélek erősít, bátorít téged. Eszembe jutott csak egy példának a Józsué könyvéből az az esemény, amikor, tudjátok, a 2,5 törzs épített egy másik oltárt, és a 9,5 törzs pedig meggyanúsította őket, hogy hát micsoda dolgot csinálnak, már most elkanyarodtak az Istentől, és már mentek lemészárolni szinte őket, hadakozni, hogy micsoda nagy dolog volt ott attól a 2,5-től, nem azt mondani, hogy hát, hogy miket képzeltek rólunk, hanem hogy békességbe, mert tiszta volt az életük, tiszta volt a lelkismeretük, azt mondja, hogy hát álljatok meg, hát mi nem ezt gondoljuk, mi nem ezért építettük, és akkor megértették, és semmiféle harag nem volt, hogy tudunk mi így lenni, hogyha valaki most majd a szünetbe valami egész nagy hazugsággal beolvas neked, akkor tudsz erős maradni, és azt mondani, hát én nem ezt gondoltam, és nincs semmi probléma. És akkor nem vesszük föl, de csak akkor vagyunk képesek, hogyha Krisztusnak az öröme, békessége ott van a mi szívünkben. Hogy ez van-e az életedben. Tehát az első lépés, hogyha te azt mondod, hogy szeretnél a hitben erősebb lenni, akkor azt, hogy az Istennel rendezed ezeket a dolgokat. Hogy elfogadod Istennek a szeretetét, tapasztalod Isten szeretetét, Isten szeretetében jársz, és elfogadod azt a helyzetet, ehhez nagyon fontos, hogy azt a helyzetet elfogadod, amiben vagy. Mert ha ezt nem tudod elfogadni, akkor az Istennel van békétlenséged, és akkor nem tudsz hitben erős lenni. A másik dolog, amiről Isten igéje ír, itt ugyancsak a 14. részben, amit tehetek azért, hogy hitben erőssé váljak, vagy még erősebbé váljak, az pedig a 14.5-ben van megírva. Azt mondja itt Pál, hogy mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. És utána pedig még taglalja, hogy a hitünk tulajdonképpen nagyon fontos, hogy ne úgy éljük az életünket, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy ezt tehetjük, nem tehetjük, hanem legyen egy mély meggyőződésünk Krisztusban, és azért tegyük a dolgokat. És ne az legyen, hogy azért tettük, mert valaki ezt mondta, vagy azért tesszük, mert éppen jobbat nem tudunk tenni, vagy nem tudjuk, vagy mert ez a kényelmesebb, hanem van egy meggyőződésünk. Hogyha valakinek van egy hitbeli meggyőződése, és tudja, hogy azért teszi a dolgokat, akkor arra mondja Pál, hogy először mondja a Filippi levélben, hogy figyeljetek, csináljátok úgy, ahogy én teszem, mert azt kell tenni, de ha valaki esetleg nem úgy, nem jutott még el erre, az nem baj, majd az Isten úgy is kijelenti nektek. Tehát most lefordítva nagyon egyszerű nyelvre azt mondom, hogy ahhoz, hogy hitben erősek legyünk, ahhoz az kell, hogy Isten igéjét olvassuk, forgatjuk, és az ige alapján meggyőződésekre jutunk, és az alapján éljük az életünket. De ez nem azt jelenti, hogy rögtön mindenkire ezt rákényszerítjük, hanem van egy hit, egy mély meggyőzésem. Most Tamásnál látom azt, hogy valami ilyesmivel foglalkozhat, mert a múlt alkalommal is bejelentett valamit, amiben megvilágosodott, meg most is látszott, hogy olvassa Istennek az igéjét, és bizonyos dolgok lejut. De gondolom, ez nem csak Tamással van így, vagy nem tudom ti, mikor voltatok így, hogy olvastatok az igében valamit, és azt mondtátok, hogy na, ezt megértettem. Hogy akkor ez szerint fogok élni. És ezért csinálom ezt a dolgot. És akkor ez ad az életedben egy nagyon mély támaszt arra, hogy úgy éljed az életedet, hogy ne másoktól függél. És ne egy bizonytalanság legyen, hanem az igére alapozva éled az életedet. És az se baj, ha időnként felül kell bírálnod önmagadat. Pál apostol is azt mondta egyébként, hogy tükör által homályosan látunk. Ő se látott mindent pontosan. Tehát ez nem azt jelenti, hogy neked azonnal a tökéletességre kell jutnod, de folyamatosan keresned kell azokat az igazságokat, azt az utat, ami neked járnod kell, és amit megértettél. Itt a 21. versben, a 14-21-ben azt mondja Pál, jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi ott nem tenni, amint testvéred megütközik. Ez még egy másik dolog, hogy hogyan tudsz hitben erőssé válni, hogy képes vagy lemondani dolgokról, és azt mondani, hogy bár azt mondja Pál, hogy ő mindent megtehet, de vannak olyan szituációk, amikor ő valami nem tesz meg, azért, hogy másokat ne botránkoztasson meg. Úgy is mondhatnám, hogy fontos, hogy legyenek hitbeli mély meggyőződéseid, de az is fontos, hogy tudjad, hogy a te meggyőződésed az nem biztos, hogy tökéletes. Hogyha olyan, képzeljétek el egy olyan gyülekezetet, ahol tele van hitbeli meggyőződéssel megáldott testvérekkel, akik mindegyik megvan bizonyosodva, az csak úgy lehet csinálni, és csak az ő látása jó. Az reménytelen. Nem lehet egy normális tanácskozást se tartani, mert képtelenek a megegyezésre. De az se jó, hogyha egy olyan gyülekezet van, ahol senkinek nincs semmilyen meggyőződése, és van mondjuk egy vezető, aki mindig megmondja, mit kell csinálni, és akkor csinálják. Hanem akkor vagy hitben erős, ha van meggyőződésed, de tudod azt a helyén kezelni, oda tenni, ahol annak a helye van. Nem tudom, hogy közben gondolkozunk-e, hogy most akkor mi hol vagyunk. Most hitben erősek vagyunk, vagy gyengék vagyunk, vagy mi van velünk. A 15. rész 3. versében azt olvassuk, hogy ha szeretnénk növekedni, ha szeretnénk hitben erőssé válni, akkor Krisztusra kell felnéznünk. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanítatásunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Azt olvassuk tehát, hogy Krisztusra kell tekintenünk, hogy ő hogyan élte az életét, ő hogyan mondott le dolgokra az életében, ahhoz, hogy hitben erőssé tudjunk válni. Tehát az első dolog, amit tennünk kell, hogy Isten szeretetét elfogadni, amiben benne vannak azok a dolgok, amiket éppen kaptunk. A második dolog, amit tennünk kell, hogy Isten igéjét tanulmányozva, az igére alapozva folyton újra és újra frissítjük a mi látásunkat az Isten dolgairól, és mindezt abban a környezetben kell tenni, hogy Krisztusra figyelünk, hogy ő hogyan is élt. Mit vár, talán most elmondhatjuk azt, hogy mit vár Isten az erősektől. Mert nem szeretjük mostanában ezt, hogy vannak elvárások, hiszen a mai világ az a legjobb, amikor nincsenek elvárások, és néha találkozok olyan hívő emberekkel, akik, amikor ilyesmit mondunk, hogy Istennek vannak elvárásai az emberre, már mérgesek lesznek, hogy hát Istennek nincsenek elvárásai, mert Isten kegyelmes és szerető. De mégis azt látjuk ebben a részben, hogy az Úr elvár bizonyos dolgokat az erősektől. Hogy mit vár el Krisztus az erősektől. És itt most újra szeretném azt mondani, hogy ha te netán most azt mondanád, hogy te most nem vagy ebben az állapotban, és most inkább gyenge vagy, akkor ne dőlj hátra, és ne mondd azt, hogy hát akkor tőlem ezeket nem várja el az Isten. Mert azt gondolom, hogy itt ebben a részben Isten azt is mondja nekünk, hogy ő akarja, hogy növekedjünk a hitben ilyen tekintetben, és hogy egyre erősebbekké váljunk, és igenis, mint ahogy ebben a gyülekezeti anyagban azt mondtuk, hogy van egy célunk, hogy mivé váljunk, bár tudjuk, hogy még ezt nem értük el, de e felé törekszünk, ha te úgy érzed, hogy most sok gyengeség van az életedben, akkor is jó nézni, hogy mit is mond Istennek az igéje, hogyha valaki hitben erős, hogy hogyan éljen a gyülekezetbe. Hát a 15. rész első versében ezt olvassuk, hogy mi erősek, mondja Pál, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Ez az egyik dolog, amit Krisztus vár tőlünk, hogy hordozzuk egymást. És nem is hiszem, hogy ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy vannak, akik erősek, és vannak, akik gyengék. Olykor az erősek is tudnak gyengék lenni. Olykor az erőseknek is vannak gyengeségeik, amit nem jól csináltak. És azt várja el Isten tőlünk, hogy hordozzuk egymást. Hordozzuk egymásnak a gyengeségeit. Nem tudom, hogy van-e most az életetekben olyan testvér, vagy a családban, akit éppen hordozni kell valamért. Mert látjátok, hogy most egy olyan úgy nyilvánult, meg olyan dolgokat gondol, vagy olyan élethelyzetben van, hogy hordozni kell őt. Hogy van-e ilyen? Krisztus azt kéri, azt várja tőlünk, hogy hordozzuk egymást. Hordozzuk egymást. És szeretném azt mondani, hogy ez nem egy olyan dolog, ami egy rossz dolog, ami egy nyűg, és amire úgy mondhatnánk, hogy hú, már alig várom, hogy már ezt ne kelljen csinálni. Hanem ez egy folyamatos dolog ebben a világban, az egész életünkben, ha te erős vagy, hitben erős vagy, és ha te ebben így növekszel fel Krisztushoz, akkor folyamatosan hordozni fogsz másokat. Nem lesz olyan, amikor nem fogsz hordozni, sőt, minél erősebb leszel a hitben, annál inkább fogod hordozni a másikat. Most hála Istennek nem történt ilyen a kirándulás, hogy valakinek kificamodott a lába, bár Attilának félig meddig már nagyon aggódni is kezdtem, mert nem ő a legkisebb már súlyra a kiránduló között. Képzeljétek el, hogyha hordoznunk kellett volna őt, mondjuk 1000 méter szintkülönbségen lefelé, hát nem lett volna egyszerű dolog, de azért bevállaltuk volna Attila, egész biztos nem hagytunk volna ott megfagyni a hegytetején, de hogy mindig lesz, és kik hordozták volna Attilát, hát nyilván nem a Hanna, meg a Simon, meg az Abigail, bár ők voltak a legjobb kondícióban egyébként, mert mi még baktatunk az ők állandóan fölleszaladgáltak, hanem azok a férfiak hordozták volna valószínűleg, akik a legerősebbek. És váltottuk volna. És ugyanezt várja el Krisztus tőlünk. Hogyha erősek vagyunk hitben, akkor hordozunk másokat. És soha ne gondoljuk, hogy ez rossz dolog. És ne úgy legyen, hogy jaj, már megint itt van valaki, akit hordozni kell. Hanem ez Krisztusnak tetsző és kedves dolog. Tehát ez az egyik dolog, amit elvár. Aztán, ha tovább olvassuk, ugyanebben a versben az van, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Ezt is mondja a hitben erőseknek Krisztus, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Hát ez a mai világban, ez aztán nagyon csúnyán hangzik, mert a mai világ erről szól, hogy élj a magad kedvére. És mi is ebben a világban élünk, és állandóan ezt érzékeljük, és ebben vagyunk benne, és nehéz. Ha őszinték vagyunk, azért időnként szeretnénk a magunk kedvére élni, szeretnénk dolgokat úgy csinálni, ahogy az nekünk tetszik, de itt megint azt mondhatom Isten igéje alapján, hogy ez nem egy olyan dolog, ami rossz dolog, és amit csak időnként kell csinálnunk, hogy van egy-két pillanat, amikor nem a magunk kedvére élünk, hanem azt látjuk, hogy a hívő élet az pont ebben van a gyönyörűsége, és egy hitben erős embernek ebben van az értéke az ő hitének, hogy nem a maga kedvére él. És az annyira jó, hogyha elmegyünk egy ilyen kirándulásra, és egy csomóan jönnek, akikről tudom, hogy ők nem pusztán azért jöttek, mert ők most jól akarják érezni magukat, hanem készek áldozatot hozni bármikor, az jó. Az egy biztonságot ad az egész közösségnek. És azt kéri tőled az Isten, hogy ebben növekedjél. Azt kéri tőled az Isten, hogy ebben növekedjél, hogy minél inkább szorítsd háttérbe a magad kedvét, hogy ne a magad kedvére akarjál élni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tehetünk meg valamit, amit éppen szeretnénk. Nem azt jelenti, hogy nem csináltunk egy jó dolgot, ami éppen egy pihenés. De hogy legyen ott az életünkben, hogy nem erről szól az élet, hanem ez egy kegyelem, amikor egy ilyet kapunk, egy ajándék, de alapvetően az is egy ajándék, amikor nem a magunk kedvére érünk, és amikor átéljük azt, hogy fú, de jó, most úgy voltam itt, hogy nem az volt, amit én szerettem volna, és milyen jó volt így együtt lenni a testvérekkel. Aztán folytatja tovább, mindegyikünk a fele barátjának kedvezzem, mégpedig annak javára épülésére. Azt mondja Istennek az igéje, hogy olyanokká kell válnunk, és ebben adott nekünk példát Krisztus, hogy nekünk másoknak kell kedveznünk. Úgy kell jönnünk, úgy kell tennünk a dolgainkat a gyülekezetben és az egész életünkben, a családunkban, hogy hogyan tudok másoknak kedvezni. És nyilván sokszor benne van itt, hogy az erősek, akik éppen erőtlenek és éppen hordozásra szorulnak, ők kedveznek az erőtlenek felé. Ezt várja Krisztus tőlünk, ezt kéri tőlünk. És végezetül a 7. versben azt mondja, fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez az, amiről talán az elején beszéltem, hogy mit is jelent befogadni egymást. Mert mi nagy örömmel fogadjuk be Zsoltot és Enikőt, és nagy szeretettel fogadunk benneteket, de ez több annál nem, hogy megengedjük nekik, hogy most itt üljenek az imaházban, és majd még szolgálhatnak is, meg sok mindent majd csinálhatnak. Több ez az annál, hogy befogadni valakit. Azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy fogadjuk be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. És hogyan fogadott be téged Krisztus? Gondolkozz el ezen egy kicsit, hogy hogyan fogadott be téged Krisztus az ő egyházába. Nyilván nem voltál tökéletes, nyilván egy csomó olyan dolog lett volna, ami még egy csomót kellett volna változnod, de nem is ez a lényeg, hanem talán az, hogy úgy fogadott be Krisztus téged, hogy igazi, mély érdeklődés volt irántad, és szívből fogadott be. Mindez a szívedbe dől el, hogy hogyan fogadod be a másikat. Hogy a másikat esetleg egy nyűgnek, egy nehézségnek, vagy csak egy tagnak tekinted, vagy igazán ott van az a családlóló, befogadó szeretet a szívedben. Mindezek a dolgok, ezek csak akkor fognak működni, ezek az erősségek, hogy úgy mondjam, most pozitív értelemben, ha a szívünkben rendben vagyunk Istennel. Ezeket nem lehet akaraterőből megvalósítani. Nem lehet akaraterőből hordozni a másikat. Nem lehet akaraterőből lemondani a mi kedvünkről, és másoknak kedvezni, mert az izzadságszagú. Nem tudom, hogy átéltetek-e olyat, amikor valaki lemondott a ti javatokra, de szinte látható volt az ő szívében ebből a keserűség, hogy ezt most megtette, hogy ez jó volt. Ha valaki így nem, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én nem eszem meg ezt, akkor edd meg te. Így nem lehet lemondani semmiről. Ezt csak akkor tudom elfogadni, ha érzem azt a mély szeretetet, hogy ő tényleg lemondott, és tényleg szeretné, hogy ezt én egyem meg azt az utolsót. Különben fájdalmat okozunk egymásnak. Különben, ha így mondunk le egymásnak, akkor nem, hogy jobbat, még rosszabbat csináltunk. Mert akkor azt fejeztük ki, hogy figyelj, én erős vagyok, én most le tudok mondani róla, én most ezt nem eszem meg, te meg gyenge vagy, tessék, akkor edd meg. Ez nem egy szép dolog, nem? Így nem lehet ezt megtenni, hanem csak úgy, hogyha ezt, majdnem azt mondom, hogy időnként titokban kell ezt tennünk. Mert különben nem tud működni a dolog. És Krisztus, amikor az életét adta értünk, akkor ezt úgy tette, hogy mi nem is tudtunk még róla. És azok, akik ott voltak, azok sem nagyon tudtak róla, nem értették az egészet. És valahogy így kell nekünk is a gyülekezetbe befogadni egymást, így kell az életünket élni, hogy mindezt tudjuk követni. Szeretném befejezésül azt a Róma 8-ból, az a nagyon szép részt felolvasni, a Róma 8.31-ből, hogy ami megalapozza azt, hogy Isten hogyan viszonyul felénk, és ami az alapja annak, hogy te hitben tudjál növekedni és erős lenni. Azt olvassuk, hogy mit mondjunk tehát erre. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélje kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akinek a hite ebben van, az egy stabil ember. Mi viccesen szoktuk a családon mondani, amikor megyünk az úton, és van egy gyalogos vagy egy biciklis, aki úgy közlekedik, hogy látszik, hogy nem fél a haláltól, akkor azt szoktuk mondani, na ott is egy újjászületett keresztény. Mert nem fél, nyilván ez csak poén, tehát nem, de hogy tényleg ez van, hogy akinek rendben van az élete Krisztussal, rendezett, az egy stabil ember, az nem fél a dolgoktól, és az tudja ezeket tenni. De ez az alap. Másképpen nem működik. Hoztam nektek egy imádságot, amit majd Marika ki fog mindjárt vetíteni, és csináltam egy ilyen kis könnyelzőt, hogy mindenkinek meglehessem. Ezt kérnék, hogy így adjátok hátra, hogy mindenkinél legyen. És szeretném, hogyha egyetértetek ezzel az imádsággal, akkor ezzel fejeznénk be. Így válaszolnánk Istenünknek az igére. Elolvasom először. Istenem, a mai napon úgy döntök, hogy szeretnék hitben erős lenni. Hordozni másokat. Szeretnék másokért élni, ahogyan Jézus tette. Szeretném testvéreimet befogadni, ahogyan Krisztus is befogadott engem. Ezért igyekezni fogok mindent megtenni a jövőben, és kérlek, hogy légy segítségemre ebben. Ez egy elkötelezés, amit kifejezhetsz az Úrnak, de szeretném mondani, hogy ez nem, tehát ne vegyük félváról. Ezek komoly szavak, hogyha belegondolsz. Komoly szavak, amiket elmondunk, és ha most úgy vagy esetleg itt, hogy még ez nincs, nem tudod kimondani, akkor csak úgy nem mondd el az Istennek. De ott van nálad, és gondolkozhatsz rajta. De szeretném azt mondani, hogy Istennek ez az akarata, hogy így éljünk ebben a világban, így éljünk a családunkban, így éljünk a gyülekezetben, így éljünk az embertársaink között, és így tudunk növekedni Krisztusban. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl, és mindazokkal, akik készek ezt elmondani, mondjuk el együtt ezt az imádságot hangosan. Megvárom, még mindenki föláll, és utána pedig majd fogjuk folytatni a dicséretet, úgyhogy csak Tamásnak mondom, hogy előre jöhet. Jó, egy pici csöndet szeretnék tartani most, hogy mindenki egy kicsit magában gondolkozhasson, és majd utána pedig fogom mondani, amikor együtt elmondjuk. Hajtsuk meg most a fejünket, és mindenki egy picit magában mondja el Istennek mindazt, amit szeretném. Mondjuk el akkor együtt az imádságot. Istenem, a mai napon úgy döntök, hogy szeretnék hitben erős lenni, hordozni másokat, szeretnék másokért élni, ahogyan Jézus tette. Szeretném testvéreimet befogadni, ahogyan Krisztus is befogadott engem. Ezért igyekezni fogok mindent megtenni a jövőben. Kérlek, légy segítségemre ebben. Amen. Amen. Maradjunk állva, és dicsérjük a mi Urunkat.